Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma esti Isten tiszteletünket kezdjük meg, és énekeljük a 74-es számú énekünk első versétől 5. verséig. 74-es számú ének első versétől 5. verséig. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük ennek az újabb lehetőségnek, az alkalmát, amikor elcsendesedhetünk a hét futásától, rohanásától, egy kicsit elvonatkoztathatjuk magunkat, és arra kérünk, hogy engedd, hogy megnyíljunk az ige előtt, a jelenések könyve előtt, megnyíljunk az alfa és omega előtt, szemléljük, Urunk, saját helyzetünket, saját életkörülményünket, és egy kicsit előre tudjunk látni a célig. Arra kérünk, hogy add, hogy mindentől el tudjunk vonatkoztatni, ami zavaró körülményként jelentkezhet ma este. Te járjál szívről szívre, és áld meg életünket. Légy az előadóval, kent fel az ő ajakát is a léleknek olajával, hogy megérthessük mindazt az üzenetet, amelyet rajta keresztül tolmácsol számunkra. Kegyelmedből. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az igehirdetés előtt három szolgálat fog elhangzani, két vers és közötte egy zeneszám. Verset Dán Ilonkától és Hangyás Márta testvérnőktől fogunk meghallgatni.
Páskujné Kovács Erzsébet reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelentesz, nekem nyugvó pontot a próbában. A viharban mindig menedéket, csillagot a sötét éjszakában. Én nem tudom, ki hogyan lát téged, nekem a lét vagy és az életem. Vad éjszakák vadabb rejtekében nem látom a kezed, csak érezem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagy világ. Mindenkié vagy, így az enyém is. A lelkemen nem úr senki más. Mert az ember nem akárki senki, aki csak jött és elmegy céltalan. Egy épület is úgy van, ha építik, pedig nincsen lelke, csak célja van. Fenséges, szép, méltóságos érzés fiadnak lenni, élő Istenem. Megújulni minden nap te benned, ezt nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, amivel leírhatnám a nagyságod csodálatos voltát. Nincsen oly szív, mely méltó lehetne építeni számodra egy oltárt. Nincsen neve annak az érzésnek, ami hozzád köt, mert nem is lehet. De élteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok majd veled.
Thank you. Páskujné Kovács Erzsébet. Isten, kit fel nem foghat semmi értelem, hatalmas Isten, örök, végtelen. Ott vagy a porszemben, a napnak sugarában, az emberi sorsok sötét viharában. Mindenben ott látlak, ami az élet. Tudatlan is keres az emberi lélek. Kicsin gyermekben az épülő világ. Épülő világnak mi értelmet ad. Remény vagy, ha minden elveszett. Megújulás az elmúlás felett. Csak egyben nem vagy ott, ami bűn lehet. Pusztítást hoz és fájó könnyeket. Csak egyet nem szeretsz, ami rosszat ad. Megrontott élet tengernyi kényát. Te szeretet vagy, örök alkotó, semmiképpen fel nem fogható. Csak érezni lehet azt, amit te vagy. A te léted békét, boldogságot ad. E múló élet és mindenek felett áldalak téged, örök szeretet.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, akik megtiszteltek bennünket, hogy a Jelenések könyvének egy következő előadására eljöttek, és meghallgatják, és bizonyára nagyon sok érdekes ismerettel leszünk gazdagabbak. Elérkeztünk a Jelenések könyvének magyarázatának 9. előadásához, és lassan elkezdődik maga az érdemi munka, hiszen idáig csupán különböző bevezetéstani kérdésekkel foglalkoztunk, azokkal a témákkal, amelyek a megértéshez feltétlenül szükségesek, de most már elkezdődik magának a könyvnek a magyarázata. János apostol, aki írta az apokalipszist, a Jelenések könyvét, úgy szerkesztette meg, hogy ennek az egész könyvnek van egy zárt szerkezete, van egy bevezetése, egy prológusa, és van egy epilógusa. A mondani való, a fő mondani való pedig a kettő között helyezkedik el. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Hangyás László tanárurat, és kívánjuk, hogy nagyon sok ismeretet tudjon átadni számunkra. Isten áldjon meg a munkádban.
Szeretett kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kedves hallgatók, tévénézők! Valóban így van, hogy eljutottunk a Jelenések könyve első verséhez, egész pontosan az első 8 vershez. Talán többekben felvetődött eddig az a kérdés, hogy mire volt jó ez a 8 hét, ami eltelt. De el kell mondanunk azt, hogy ezeknek a heteknek az igazi szerepe abban volt, hogy egy kicsit a hátteret jobban lássuk, vagy legalábbis azokat a körülményeket, amelyek között ez a könyv keletkezett, létrejött. Megismerjük egy kicsit a kort, szokásokat, a szerzőt, megismerjük a könyv íróját, a mű szerkezetét. Egyszerűen legyen egy kis háttérismeretünk magáról, a könyvről, a körülményekről. És valóban így van, hogy a mai alkalommal elő is vehetjük a Bibliánkat, hiszen ma már ténylegesen a könyvet fogjuk kutatni, legalábbis az első 8 verset. Én úgy találtam, hogy a Jelenések könyve egy különleges mű a Bibliában, talán mondhatom azt, hogy a legkülönlegesebb. Nem csak a szerkezete miatt, hanem azért is, mert ez az a könyv a Bibliában, amely minden más könyvvel kapcsolatot tart. Azaz, hogy tapasztalni fogjátok, hogy a Jelenések könyvének minden egyes mondata Legalább egy, némelyik kettő, három más bibliai könyvvel áll szoros kapcsolatban, és ha ezeket a szálakat nem tudjuk összefogni, akkor valahogy úgy járunk, mint az az ember, akinek a kezébe adnak egy csomó fonalat, ahelyett, hogy egy gyönyörű szőnyeget adnának a kezébe, egy olyan szőnyeget, amit a mester már megszőtt, és látszik a mintázata. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a Jelenések könyvének ne csak a verseit olvassuk, hanem idézzük fel közben azokat a bibliai részeket, amelyekhez a szálak kötődnek, és bizonyos esetekben ezeket a verseket, szálakat meg is nézzük egy kicsit közelebbről. Tehát kérem, hogy vegyük elő akkor a Bibliánkat, és a Jelenések könyve első fejezeténél az első 8 verset olvasom. Nálam a Károli fordítású Biblia van, ezt a Biblia szöveget fogom elolvasni, azzal a megjegyzéssel, hogy a régies kifejezéseket egy kicsit mai nyelven mondom, tehát a vala helyett például azt fogom mondani, hogy volt, vagy a tevé helyett azt fogom mondani, hogy tette, és ehhez hasonló. Tehát a Jelenések első része, első 8 verse így hangzik, Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldve azt az ő angyala által, megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, ami bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Annak dicsőség és hatalom, mind örökkön, örökké. Amen. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az ómega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A Jelenések könyve első 8 verse tehát a bevezetés bevezetője. De egyúttal az egész könyv summája is. Ebben a 8 versben benne van minden, ami lényeges a Jelenések könyve megértése szempontjából. Feltárja azt, hogy milyen körülmények között, hogyan jött létre ez a könyv, mi a célja, bemutatja a szerzőt és az írót. Hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy a szerző nem János apostol. Nagyon sokszor így olvassuk, hogy János apostol a könyv szerzője, ez nem így van. János apostol a könyv írója. A szerzője maga Isten. Így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a könyv igazi szerzője maga Jézus, az írója János apostol, és azután a könyv témáit találtuk a 7. és 8. versben. Ha ezt a 8 verset felosztanánk kisebb részletekre, akkor azt kellene mondanunk, hogy az első 3 vers a könyv bevezetésének prológusában a bevezető rész. Tehát egy hármas bevezetés van a Jelenések könyvében, ugyanis a 9. verstől egészen a fejezet végéig találunk egy bevezetést, amely nem csak a 7 gyülekezet bevezetése, hanem az egész könyvé. De ezt a bevezetést bevezeti a prológus, és a prológust is bevezeti az első 3 vers. Mint hogyha egy ilyen béleletes kapun mennénk be. Vagy pedig, mintha megnyílna előttünk több kapu. Az első kapu az első 3 vers, második kapu az első 8 vers, a harmadik kapu pedig a 9. verstől egészen az első fejezet végéig. Azután a 4., 5., 6. versben, tehát a következő 3 versben címzést, üdvözlést és egy dicsőségmondást, egy doxológiát találunk. Majd az utolsó 2 vers, a 7. és 8. elmondja a könyv fő témáit. Mint minden bibliai résznél, így a Jelenések könyve bevezetőjénél is nagyon fontos az, hogy elhelyezzük a szövegkörnyezetben, azaz a kontextusban, lehetne mondanunk így, hogy az egész könyvben. A korábbi alkalmak egyikén, amikor a Jelenések könyve szerkezetéről beszéltem, mutattam ezt az ábrát, amelyből arra lehet következtetni, hogy a könyvnek van összesen 7 fő egysége, ebből a 7-ből 3 párhuzamos, a 7 gyülekezet az 1 gyülekezet, a 7 pecsét az ítélet 7 jelenete, azután a 7 trombita és a 7 csapás, és van egy 7. elem, tehát egy 6 plusz 1-es szerkezetű ez a könyv, 7. elem a sárkány harca. De nem szabad megfeledkeznünk természetesen a prológusról és az epilógusról sem. Bár ez a 2 rövid rész lehet mondani, hogy nem igazán jelent új szerkezeti elemet, szokták úgy is nevezni, hogy ezek a keret elemek. Tehát az egész könyv tartalma a 7 gyülekezetnek szóló levéllel kezdődik, hiszen ha megint a Bibliát nézzük, úgy találjuk a 4. versben, hogy János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Azután később, ha nézzük az első fejezet 11. versét, ott azt találjuk, hogy amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, és azután felsorolja az Úr a 7 gyülekezetet, majd a 2. fejezet első versétől részletezi a gyülekezetnek küldött üzeneteket. Először az Efézusinak, Szmirnának és így tovább. Tehát valójában azt kell mondanunk, hogy már a prológus tartalmazza azt a gondolatot, hogy 7 gyülekezetnek szól ez a könyv. De az az érdekes, hogy a prológus 8 verse az epilógussal is nagyon szoros kapcsolatban van, hiszen mind a 2 keret elem, keret rész a könyvben. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy a prológus és az epilógus hogyan függ össze tartalmilag, akkor azt a különös felfedezést tehetjük, hogy a nagy heteseken belül, erről is beszéltem korábban, vannak kis hetesek. És itt is találkozunk egy ilyen kis hetessel, ami azt jelenti, hogy ha végigmegyünk a prológuson versről versre, és keressük azokat a gondolatokat, amelyek később az epilógusban megjelennek, akkor úgy találjuk, hogy összesen 7 ilyen elem van. Természetesen az epilógus hosszabb valamivel, mint a prológus, azaz egész pontosan körülbelül 2-szer olyan hosszú, és ezért tartalmaz olyan részeket, olyan mondatokat, olyan gondolatokat, amelyek nyilvánvalóan nincsenek a prológusban, hiszen a prológus rövidebb. De az érdekes az, hogy az a 7 fő elem, fő gondolat, ami előfordul a prológusban, megismétlődik az epilógusban. Nézzük a táblázat segítségével, hogy melyek ezek az elemek, mi ez a kis hetes. Először is azt találtuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amelynek az a célja, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez a gondolat megjelenik az első vers 2. felében, és az epilógusban is, A Jelenések 22. rész 6. versében az egyik helyen Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő mutatja meg a szolgáinak, vagy szolgájának azokat a dolgokat, amelyek hamar bekövetkeznek, míg az epilógusban úgy találjuk, hogy Isten küldte el az angyal által, és megmutatta a szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamar be kell következniük. A második gondolat, hogy ezt az üzenetet Isten egy közvetítőn keresztül juttatta el Jánoshoz, és juttatja el hozzánk is, elküldve ezt az ő angyala által. Tehát a kijelentés láncolata nagyon érdekes, úgy találjuk, hogy Istentől kapja Jézus, ahogyan egyébként később olvassuk az 5. fejezetben is azt, hogy a bárány oda megy a trónon ülőhöz, és a trónon ülő kezéből átveszi a 7 pecsétes könyvet. Tehát mindennek a forrása Isten maga, az Atya, aki átadja a kinyilatkoztatást jelképesen egy 7 pecsétes könyvben a báránynak, Jézusnak. Jézus ezt az üzenetet egy angyalra bízza, és az angyal közvetíti Jánosnak. Azután a harmadik gondolat, amely nagyon fontos, egy boldog mondás. Ha tegyem itt is mindjárt hozzá, hogy a Jelenések könyvében összesen 7 boldog mondást találunk, majd egy további kép bemutatja pontosan, hogy hol is vannak ezek a boldog mondások. A többségük a levél elején, illetve a levél végén található, vagy legalábbis a levél második felében, ugye a 14. fejezettől kezdődően. Ez a boldogmondás úgy hangzik, hogy boldogok, akik megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Hasonlóan a könyv végén azt olvassuk, hogy boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. Érdekes az, hogy ez a gondolata az epilógusban többször is előfordul, mégpedig nagyon hangsúlyosan úgy, hogy aki a könyvet őrzi, az boldog. Úgy őrzi a könyvet, hogy se el nem vesz belőle, se hozzá nem tesz. Azután a 4. elem, amely arról szól, hogy János bizonyságot tett a 7 gyülekezetnek, vagy egyszerűen a gyülekezeteknek. Azonban az epilógusban úgy találjuk, hogy nem csak János és az angyal tett bizonyságot, hanem Jézus maga is. Az epilógusban Jézus több esetben egyes szám első személyében mondja, hogy én Jézus. Azután az 5. gondolat, hogy az idő közel van. Ehhez kapcsolódik az a parancs az epilógusban, hogy be ne pecsételd. Ez nem olyan könyv, mint Dániel könyve, amelyet az emberiség századokon keresztül nem értett, hanem éppen ellenkezőleg a Jelenések könyve olyan könyv volt, mindig is, amelyet kezdettől értettek a hallgatói vagy olvasói. Valószínűleg a Jelenések könyvénél az igaz, hogy kezdetben jobban értették, mint ahogy mi értjük most. Dániel könyvénél valószínű fordítva van a helyzet, mert Dániel többször azt írja, hogy nem értettem. Mert ez az érdekes gondolat Dániel könyvében, hogy többször előfordul, hogy gondolkodtam, írja Dániel, és rám nehezedett az a dolog, és azt mondja, hogy egyenesen oda jutottam, hogy beteg lettem. És aztán fölkeltem, és végeztem a király munkáját, de senki nem értette a látomást. Ez a gondolat többször előfordul a könyvben. Még a Jelenések könyvében egyetlen egyszer nem találjuk azt, hogy János nem értette volna. Nyilván mindent értett, és azok is értették, akik hallgatták, vagy olvasták a könyvet, csak a történelem során valahogy elveszett ez az ismeret, és lehet azt mondani, hogy amit nagyon jól értettek és ismertek az első századi keresztények, azt 100 év múlva már nem igazán értették az emberek, aztán századok teltek el úgy, hogy a könyvet nem is nagyon prédikálták, nem is nagyon vették elő az emberek, sőt, egészen lehet azt mondani, hogy az utóbbi századokig így volt, hogy az emberek idegenkedtek is a Jelenések könyvétől, még manapság is azt hallani, hogy ez a könyv csak a papoknak való. Mások azt mondják, hogy a papoknak se való, hanem csak a tudósoknak, mert jót lehet a könyvön vitatkozni. Vannak mások, akik meg azt mondják, hogy ez a könyv egyáltalán nem jó semmire. Hadd tegyem hozzá, hogy Luther Márton is érdekes módon gondolkodott erről a könyvről, úgy érezte, hogy ebben a könyvben nincs üzenet. Calvinról is azt tudjuk, hogy a Biblia minden könyvéhez írt kommentárt, kivéve a Jelenések könyve. A Jelenések könyvéhez nem írt kommentárt, mert azt mondta, hogy ez a könyv olyan, hogy nem lehet megérteni. És hát természetesen lehetne más reformátorokat is említeni, akik egyszerűen úgy gondolkodtak erről a könyvről, hogy annyira bonyolult, annyira titokzatos, annyira sok benne a szimbólum, hogy nem lehet vele igazán semmit se tenni, semmit se kezdeni. Ezt a könyvet nem kell olvasni, nem kell prédikálni, nem kell kutatni. Hát ennek éppen ellenkezője az, ami a könyvben van, nem? Hiszen azt olvastam, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják és megtartják, azaz megőrzik. Lehetne ezt a mondatot úgy is fordítani, hogy a szívükben tartják. Tehát nem csak az elméjükben, mint egy intellektuális ismeretet, hanem hozzászabják az életüket, a szívükben őrzik ezt a beszédet, na akkor lehetnek boldogok, azaz áldottak. Nézzük tovább az egyik legfontosabb gondolat, a hatodik, hogy íme eljő. Vagy íme eljő. Vagy íme jön. Ez a gondolat is többször ismétlődő az epilógusban. Jézus azt mondja, hogy eljövök. János azt mondja, hogy jöjj, Uram. És ezt mondja a gyülekezet is, ezt mondja a lélek is. Ezt mondja mindenki, hogy jöjjünk el. Végül a hetedik gondolat, amely így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az epilógusban úgy is találjuk, hogy az első és az utolsó, és hadd tegyem hozzá, hogy ez az a mondat, amely talán a legkülönösebb az a bevezető részben, ugyanis ez a mondat nem csak az epilógusban ismétlődik, hanem úgy találtam, hogy az első fejezet 17. versében is, tehát a prológuson túli részben, mondjuk így, hogy a harmadik bevezető szakaszban, de azután a 21. fejezet 6. versében szintén. Ami azt jelenti, hogy ténylegesen ez egy olyan mély gondolat, amely nem csak a könyv keret részeiben található a prológusban és az epilógusban, hanem ezt talán így lehetne kifejezni, hogy olyanok a gyökerei, hogy benyúlnak mélyen a könyv tartalmába, a könyv fő gondolataiba, legalábbis az első fejezetbe, illetve az utolsó előtti fejezetbe. A prológus és Dániel könyve. Bár azt mondtam, hogy a Jelenések könyve a Biblia minden könyvével kapcsolatot tart, és vannak olyan gondolati szálak, amelyek kinyúlnak a Biblia minden egyes könyve felé, de a sok-sok könyv közül a legfontosabb, a legkiemelkedőbb Dániel könyve. Miért is fontos ez? Elsősorban azért, mert a Jelenések könyve elején van egy szó, egész pontosan a harmadik szó, Jézus Krisztus kijelentése. Ha görögül olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. Az apokalipszis, vagy latinosan apokalipszis. Tehát a görög nyelv szerint, ha olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. De ha angolul olvassuk a Bibliát, és gondolom németül is így van, vagy franciául, vagy más modern nyelven, akkor a birtok viszony miatt ez a szó előre kerül, és az első szó az, hogy revelation például az angolban, azaz kijelentés vagy kinyilatkoztatás, amellyel az eredeti nyelven azt akarta Isten mondani, hogy ez a legfontosabb, amiről a könyv szól, ez kijelentés, kinyilatkoztatás. Na, Dániel könyvében érdekes módon ez a kifejezés 7-szer fordul elő. Azaz az ennek megfelelő héber szó, és ez azt jelenti, hogy a titkot megjelenteni. Nem arról van szó, hogy valaki valakinek valamit elmond, valakinek kijelent, hanem olyat mond el, amit egyébként nem értene meg, nem tudhatna, mert titkos dolog. Különösen is, hogyha a Dániel könyve második fejezetét nézzük, akkor úgy találjuk, hogy ott, ahol megjelent az a hatalmas szobor Nabukodonozornak álmában, aztán szintén Dánielnek is, és Dániel meg tudta magyarázni, hogy a különböző fémek mit szimbolizálnak. Mindenhol azt találjuk, hogy az Isten, aki a titkok tudója, megjelentette. És ezért azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve legfontosabb szava, vagy egyik legfontosabb szava a titkok kijelentése. Azután a boldogmondás. Ahogyan említettem, a Jelenések első rész harmadik versében már megjelenik a boldogmondás, az első, de azután a könyv második felében, a 14. rész 13. versében, aztán 16. rész 15. versében, 19. fejezet 9. versében, 20. fejezet 6. versében, majd a 22. fejezetben két helyen is találkozunk boldogmondással, ami nagyon különös, mert általában a Bibliában nem találunk boldogmondásokat, kivéve a hegyi beszédet, és egy néhány helyen még az Újszövetségben, de sehol nem találunk így, hogy hét lenne egy könyv szerkezetében. Hát a különös az, és ez egy szerkezeti kérdés, hogy Dániel is ügyelt arra, hogy a fontosabb dolgok hétszer szerepeljenek. A titkok kijelentése tehát hétszer fordul elő Dániel könyvében. A boldogmondás, amely szó szerint azt jelenti, hogy áldott valaki, nem úgy boldog, hogy mindig nevet, vagy mindig jól érzi magát, hanem ez a kifejezés inkább azt jelenti, hogy azért jó neki, mert az Isten megáldotta. Ő azért boldog, mert a különböző helyzetek között is áldást kapott. Ilyen áldás mondásból, vagy boldog mondásból van tehát hét a Jelenések könyvében. Az is különös, hogy Dániel könyvében nincsen sok boldog mondás, de a könyv végén van egy nagyon fontos. És ott az Úr beszél Dánielnek bizonyos proféciákról, és azt mondja, hogy az lesz a boldog, aki megéri az 1335 napot. Azután pedig az Úr Dánielhez fordul, és azt mondja, hogy te pedig menj el, és majd megnyugszol, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ez egy személyes boldogmondás, ami azt jelenti, hogy a könyv azzal ér véget, hogy az az ember, aki kutatja ezt a könyvet, aki megér egy bizonyos időt, vagy aki azon az időn túlmegy, és még mindig megy előre, végül megnyugszik, de majd azután fel fog kelni a napok végén. Ehhez hasonló gondolat az a boldogmondás, ami a Jelenések könyve első rész harmadik versében van. Végül pedig az én János kifejezés. Az a különös, hogy ez többször előfordul a könyvben, az első fejezet negyedik versében, azután a 9. versben, a 22. fejezet 8. versében is, és Dániel könyvében is hasonlót találunk, ott megint csak hétszer. Hogy én Dániel. Dániel, amikor kijelentést kap, amikor megérti, vagy amikor kutatja, vagy amikor nem érti. Mindig azt mondja, hogy én Dániel. Többiek ott voltak, nem látták, én láttam. A többiek nem imádkoztak, nem kutatták, én imádkoztam, kutattam. Nem értette senki sem, én Dániel sem. Tehát ilyen helyzetekben azt találjuk, hogy mindig az isteni kijelentéssel függ össze, akár az a szó, hogy én János, akár az a kifejezés, én Dániel. Nézzük ezután az első három verset, amit az előzőekben említettem, csak ismételve mondanám, hogy az első versek bemutatják tehát a szerző Jézus Krisztus, az író János apostol, a hallgatók, a hét kis-ázsiai gyülekezet akkor szimbolikusan, én legalábbis abban hiszek, hogy ez a levél mert ez egy levél formájú irat egyébként, ez az apokaliptikus levél, így is mondhatjuk, nem csak annak a hét gyülekezetnek szólt, hanem minden levél végén azt olvassuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Egy konkrét gyülekezetnek szól egy-egy levél, de minden levél végén ott van, hogy a gyülekezeteknek. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy minden levél szólt minden gyülekezetnek, és nem csak hét gyülekezet volt Kis-Ázsiában. Ha belegondolunk, hogy az elmúlt 2000 év során hány gyülekezet hallgatta a Jelenések könyvét? Ez azt jelenti, hogy a Jelenések könyve az első betűjétől az utolsóig mindig minden kornak szólt. Jézus azonban nem csak a szerző, hanem ő a főszereplő is. Mert a Jézus Krisztus kijelentése szó fordítható úgy is, hogy Jézus Krisztustól jött kijelentés, de nyelvtanilag úgy is értelmezhető, hogy a Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Mind a kettő helyes. Jézus Krisztustól jön, az angyalhoz jut, és azután János apostolhoz. De Jézus Krisztusról szól, mert Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus, hát szenvedő szerkezettel mondva, jelentetik ki ebben a műben. Mi a kijelentés tartalma? Egy mondat. Aminek hamarosan, az újfordítású protestáns biblia szerint, hamarosan meg kell történnie. A hangsúlyt tegyük a kell szóra. Mit jelent ez, hogy kell? Na, vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy a történelemben a dolgok azért történnek úgy, ahogy történnek, mert a csillagokban meg van írva. És akik az asztrológia követői, azok azt mondják, hogy vannak olyan iratok, így a Maya kódex is, vagy a Cheops piramis, még olyat is olvastam, hogy a Magyar Szent Korona, amelyek úgy működnek, hogy időkód van bennük. És ami a csillagokban meg van írva, az elrejtve ott van ezekben a tárgyakban, építményekben, Angliában a Stonehenge, ugye egy kör alakú építmény. Sokan úgy gondolják, hogy azért történnek a dolgok a történelemben úgy, ahogy végbe mennek, mert el vannak rejtve a titkok a csillagokban. És bele vannak rejtve ezekbe az építményekbe. De hadd tegyem hozzá, hogy ez nem így van. Mert a Jelenések könyve azt mondja, és majd mindjárt ide térünk, hogy én vagyok, mondja Jézus, meg én egyes szám első személyben az alfa és az omega. Nem a Sirius csillag, az az alfa pont, vagy az omega pont, vagy nem is a fiastyúk, vagy a Magellán felhő, vagy az Orion köd, vagy bármi másra gondolhatunk, bár az ókori ember, hadd tegyem ezt hozzá, nagyon hitte azt, hogy a csillagokban el van rejtve minden. És ennek egyfajta reneszánszát éljük manapság. Nagyon sok ember így hiszi, hogy a dolgoknak azért kell úgy történniük, mert ott vannak elrejtve a csillagokban. De a Jelenések könyve éppen ellenkezőleg azt akarja mondani, Jézus szavával élve, hogy el van rejtve bennem. Bennem el van rejtve tényleg. De kinyilatkoztattam. Erről szól a Jelenések könyve. Jézus azt mondja, hogy el van rejtve bennem minden, ami a múltra vonatkozik. Ez az alfa. El van bennem rejtve minden, ami a jövőre vonatkozik. Ez az omega. De a kettő ugyanaz. Ugyanaz a személy. Ezért nem vak véletlen, ami a kell szó mögött van, hanem Isten céljának teljesedése. Biztos, hogy ez így fog történni, hogy ez be fog teljesedni. Erről egyébként Dániel könyvében is olvashatunk a második fejezet 28. verse szerint, amelyeknek meg kell lenniük. Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 6. versében szintén azt mondta, hogy ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Tehát ez a szükségszerűség nem vak véletlen, nem asztrológia, hanem a proféciák pontos teljesedése. Az első versben van még egy szó, amire egy percet szánjunk. Így olvastam, hogy ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak. Megjelentette, azt jelenti, hogy jel vagy szimbólum által bemutatta. Ezért van olyan sok szimbólum a jelenések könyvében. Jézus nem úgy adta a kijelentést, hogy mindent elmagyarázott, és a magyarázatból automatikusan, egyértelműen megérthető és átlátható, nem, hanem elrejtette egy jel mögé. Egy példát is adtam itt, János evangélium a 12. fejezete, ahol Jézus bevonul Jeruzsálembe, beszél a közeli haláláról, és elmondja azt, hogy ha felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. És utána János apostol azt a mondatot írja le, hogy ezt Jézus azért mondta, hogy megjelentse, hogy milyen halállal kell meghalnia. Tehát ez a megjelentés szó ugyanaz, mint a jelenések könyvében. Jézus használt egy képet. Hogyha felemeltetem a földről, ez volt a kép. Ez a kép azt fejezte ki, hogy milyen halállal hal meg. Ahogyan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy megjelent egy bárány. A bárány megölött, mégis áll a lábán. Ez is egy kép. És ez kifejezi azt, hogy Jézus meghalt, de fel is támadt. Jézus, mintha vesztes lenne, de mégis ő a győztes. És ezek a jelek, vagy szimbólumok, képek, amelyeken keresztül megnyílik a jelenések könyve. De ha nem értjük ezeket a képeket, akkor nem értjük, hogy a jel mit akar mondani. Azután János bizonyságot is tett ezekről. Úgy olvastam, hogy az Isten igéjéről, az Isten beszédéről, amely a prófétai szó volt, a Biblia ószövetségi része szerint, de Jézus Krisztus bizonyság tételéről is tanúskodott János, amely pedig a jelenések könyvében egy magyarázat alapján a 19. fejezet 10. verse szerint a prófétaság lelke, ami egy olyan ajándék, amit Isten a prófétának ad, és a lélek a prófétán keresztül, vagy egy proféta nőn keresztül szól. Ez a prófétaság lelke. A boldogmondásra visszatérve egy pillanatra, ahogy olvastam, nem csak az a boldog, aki megismeri a jelenések könyvét, hanem az is boldog, aki hallgatja, vagy akik hallgatják. Ez mindenképpen egy közösséget feltételez. És ez azt jelenti, hogy a boldogmondás egy profécia kutató és őrző közösségé lehet. És a különös az, hogy a jelenések könyvében még ezt követi 6 boldogmondás, összesen 7, amely egy különös kiasztikus rendben követi egymást. A prológust követi 3 mondat, 3 vers. Nem olvasnám el még egyszer, de ezek a versek egy levél kezdő formát követnek. Megnevezik az írót, Jánost, megnevezi a címzetteket, a 7 gyülekezetet. Még most nem mondja meg a nevüket, de már megnevezi, hogy a 7 gyülekezetnek szól ez a könyv, mégpedig amelyek Kis-Ázsiában vannak. Tehát akkor valóságosan létező 7 gyülekezetnek szólt. Elsősorban a jelenések könyve. Majd azután egy dicsőségmondást találunk a 6. vers végén, hogy annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. De nagyon fontos az, hogy János apostol az üdvözletében, amely hasonló Pál apostol levélkezdő üdvözletéhez, az apostoli üdvözlethez, ő ebben egy trinitárius formát, tehát egy szent háromság hívő formát követ, ahogyan ez a páli levelekben is van, csak János apostolnál a hangsúly valami másra terelődik, mint a három személyre, vagy a három személy között egy bizonyos fogalomra, és így olvastam, hogy aki eljövendő, béke, kegyelem és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Azután a hét lélek. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy miért hét lélek? Hát nem egy lélek van? Most mondtam, hogy szent háromság, és mindjárt hét lélek van. Akkor ez mégsem jó. Ez mégsem szent háromság. Vagy mégis? A Jelenések könyvében, elnézést, de én elég gyakran használom ezt a fordulatot, hogy és mégis? Vagy és mind a kettő? Vagy és mind a három? A Jelenések könyve olyan könyv, amelynél ezt így kell megkérdezni, mert az is igaz. Az is igaz, hogy ez egy trinitárius formula, mert ténylegesen így van, hogy kegyelem és békesség attól, aki van, volt eljövendő, az egyik személy. A hét lélek, aki a királyi szék előtt van, ez a második személy, hadd tegyem hozzá, hogy nem akik a királyi szék előtt vannak, hanem egyes számban van, hogy aki a királyi szék előtt van. Ezen már nyelvtanilag el kell gondolkodni, mert ez nem hiba, hanem ez a kulcs. Tehát a kulcs ebben van, hogy hét lélekről beszél, de utána egyes számot használ, hogy a királyi szék előtt van. És azután Jézus Krisztus, aki a hű tanúbizonysága halottak közül elsőszülött. A hét lélek szimbolikus kifejezés azért is nagyon érdekes, mert a következő részben, a Jelenések második, harmadik fejezetében, ahol már a hét gyülekezetnek szóló levelet találjuk, minden levél végén ismétlődik a mondat, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. Tehát a szimbolikusan hét lélek minden egyes gyülekezetnek szól. Tehát azért használja János apostol ezt a kifejezést, hogy hét lélek, mert utána majd hét gyülekezet következik. És miután beszélt a hét gyülekezetről, a Jelenések negyedik fejezetében azt mondja, hogy hét tűzlámpás ég a trón körül. Miért hét tűzlámpás a trón körül? A hét tűzlámpás így magyarázza az Isten hét lelke. Azért hét tűzlámpás, mert a hét gyülekezetet is hét lámpás jelképezi. Tehát van hét gyülekezet, amelyet szimbolizál a hét lámpás. Minden gyülekezetnek szól a lélek, és a lélek személyét is hét lámpás szimbolizálja. De ezek gyönyörűen egymáshoz kapcsolódnak, a Szent Lélek teljességét és egyetemességét jelölik. Hogy a lélek minden egyes gyülekezetben és mindenkorban, a napjainkban is végzi a szolgálatát közöttünk. A trinitárius formula végén Jézus Krisztus jelenik meg, mint aki első szülött. Ő nem csak úgy első szülött, hogy Mária első szülöttje volt. Ez is igaz. Ilyen értelemben ő tényleg első szülött. De itt azt olvastam, hogy elsőszülött a halottak közül. Hogy lehet valaki a halottak közül elsőszülött? Hát a halottak halottak. Hogy lehet elsőszülöttről beszélni a halottak között? Vagy inkább arra kell gondolnunk, hogy ő feltámadt a halálból, és azért elsőszülött? Valószínű, igen. Ő azért első szülött, mert ő nem is úgy támad föl a halálból, ahogy más feltámad a halálból. János evangéliumban azt találjuk, hogy Jézus, amikor beszélt a feltámadásról, nem csak azt mondta, hogy én vagyok, a feltámadás és az élet, hanem azt is mondta, hogy nekem van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Na ez a hatalmunk nekünk nincsen. Mi nem mondhatjuk sohasem, hogy mi vagyunk a feltámadás. Még azt sem mondhatjuk, hogy mi vagyunk az élet. De Jézus mind a kettőt mondhatta. Ezért az ő feltámadása minőségileg más volt, mint bárki más feltámadása, mert ő győztesként támad fel. Tehát gondoljunk bele, hogy azok a személyek, akiket Jézus támasztott fel, nem azért támadtak fel, mert bennük élet volt. Bennük nem volt élet. Valaki adta nekik az életet, aki az élet volt. Ők minőségileg másképpen támadtak fel. De Jézus mondhatta azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, mert van hatalmam letenni az életet és felvenni. És ezért lehet ő a föld királyainak fejedelme is, mert ő minden király fölött áll. Megint csak Dániel könyvére, ha hivatkozhatnék, azt mondhatnám, hogy amikor Nabukodonozor végül megértette ezt a különös képet a jövőről, azt a bizonyos szobrot, akkor azt mondta Dánielnek, hogy ő az Istenek Istene és a királyok ura, aki neked ezt megjelentette. A hangsúly azonban Jézus első adventjére is kerül, hiszen azt olvastuk, hogy ő szeretett minket, a görögben szeret minket, hadd tegyem hozzá, mert ő most is szeret minket, nem csak akkor szeretett, ő mindig szeret minket, de megtett valamit a múltban, ez tényleg múlt idő, hogy megmosott, így olvasom, bennünket a mi bűneinkből a vére által. És tett királyokká és papokká, tehát osztozhatunk Jézus méltóságában. Végül a fő témáról annyit szeretnék mondani, hogy kettős téma van a jelenések könyvében, nem csak az első advent, hanem mindjárt a második is. A hetedik versben azt olvastam, hogy ímé eljön a felhőkkel. Az első advent ténye kiegészül a második advent képével, hogy eljő a felhőkkel. Ez a kép is Dániel könyvéből való, 7. fejezet 13. verse szerint, ahol az emberfiához hasonló jön az ég felhőin, és az öreg korúhoz közeledik, és az öreg korú ad neki hatalmat és méltóságot, és minden nép neki szolgál. Az eljövetel gondolata természetesen sokszor előfordul a jelenések könyvében. Ezeket a verseket nem tudjuk elolvasni, de a második fejezetben, sőt a harmadik fejezetben, a hét gyülekezetnek szóló levél közül négy levélben azt találjuk, hogy eljövök hamar, eljövök, őrizd meg, ami nálad van, vigyázz, eljövök. Azután a jelenések könyve végén, ahogy az előbb is a táblázat alapján mutattam, hogy az epilógusban többször mondja Jézus, hogy eljövök, eljövök hamar. Ez a kép a fizikai valóságról is szól, hogy eljön a felhőkkel. Látható és hallható módon. Hasonló képet találunk az evangéliumokban is. Végül szeretném elmondani, hogy az első és második advent képe összegződik egy mondatban. Ez a mondat pedig így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én vagyok, mondja Jézus a jelenések könyvében összesen hétszer. Nagyon érdekes, hétszer találjuk ezt a formulát, ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Ha tegyem hozzá, hogy János evangéliumában 23-szor találjuk ezt. Én vagyok, mondta Jézus. És a jelenésekben a 7 mondás, itt van a kivetítésen, de a vázlatban is megtalálja mindenki. Első fejezet 8. verse, aztán a 11. verse, 17. verse, második fejezet 23. verse, és azután a 21. fejezetben is a 21. rész 6. verse, 22. fejezetben pedig a 13. és a 16. vers, összesen 7 helyen. És a háttérben Ézsaiás próféta könyvét kell látnunk, különösen is a 41., 43., a 44. és a 48. fejezeteket. Tehát 4 olyan fejezet van, ahol ez a mondat, vagy ehhez hasonló mondat található, hogy én vagyok az első és az utolsó. Amivel az Úr azt akarja mondani Ézsaiásnak, hogy nincs más Isten. Ugyanakkor azt is akarja hirdetni, hogy nincsenek bálványok. Mert ha az Úr az első, és ő az utolsó, akkor rajta kívül nincsen más. Alfa és Omega. Egy gyönyörű idézetet találtam egy Biblia kommentárban, amely így hangzik. Nem csak az örökké valóságot, hanem a végtelenséget is kifejezi. Mármint ez a mondat, hogy én vagyok az Alfa és az Omega. Örökké valóság, a végtelenség, de ezen túl az élet túláradó bősége, amely mindent átfog, miközben mindent felül múl. Ő benne volt az élet, mondja János apostol, és az élet volt az emberek világossága. Jézusban az élet túláradó bősége volt, és van. Ma mindannyian tudjuk, hogy egy táguló világegyetemben élünk. Nem olyan régen olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a világegyetem olyan gyors ütemben tágul, hogy el lehet azt gondolni, hogy vannak olyan galaxisok, amelyeket azért nem látunk, mert nagyobb sebességgel távolodnak, mint a fény. És nem lehet őket látni. Amikor én gyerek voltam, azt tanultam, hogy a fény sebességet nem lehet túllépni, legalábbis a relativitás elmélet szerint, de az általános relativitás elmélete szerint, most már ezt itt tanultam meg, túl lehet lépni. És ma olyan kutatók, mint Stephen Hawking, akinek a nevét bizonyára ismerjük, és mások, akik elméleti fizikusok, próbálják megoldani ezt a rejtélyt, hogy mi van e mögött. Honnan van ez az energia, ami ezt a világegyetemet még mindig tágítja, sőt, ahogy tágul, úgy gyorsul. Egyre gyorsabb lesz. Ez csak egyféleképpen lehet megmagyarázni, legalábbis keresztényként, hogy azért tágul így, mert aki tágítja, ő a minden ható. Minden ható, ez a kifejezés, úgy találtam, hogy 9-szer fordul elő a jelenések könyvében. Tehát nem csak 7-szer, hanem 9-szer. Mintha János apostol azt akarta volna mondani, hogy ez annyira fontos, hogy nem elég 7-szer leírni. Bár a nagyon fontos dolgokat legalább 7-szer leírta. De ez annyira fontos, hogy még 9-szer is le kell írni. És ezzel ő azt fejezi ki, hogy az Isten igazságos ítélete ér utol mindenkit, de a mindenhatóság azt is jelenti, hogy az uralma örök. És ezt lehet üzenni azoknak a fizikusoknak, akik úgy gondolkodnak, hogy miután a világegyetem kitágult, majd össze fog húzódni. És ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy volt a nagy bum, azután lesz a nagy recs. De ez nem így van. Ez nem így van, mert ez nem egy spontán bum, amiből a spontán recs lesz majd. És végül mindennek a végére érünk. Nem. Amikor azt mondom, hogy kezdet, Jézus, Afa. Amikor azt mondom, hogy a dolgok vége, megint Jézus, az Omega. Ő a mindenható. A zsidó hagyomány szerint az Isten egyik legősibb neve az El Shaddai. Ezzel a kifejezéssel Mózes első könyvében több helyen találkozunk, Ábrahámmal vagy Jákobbal kapcsolatosan, és mindenhol az van, hogy ő ígéreteket tesz, és áldásokat mond. Az ígéretek teljesednek, és az áldások a mai napig velünk vannak. Mit is mondott az El Shaddai Ábrahámnak? Hogy te benned megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mit hirdett tehát a prológus nekünk? Hogy mind a múltunk, mind a jövőnk ugyan annak a személynek a kezében van. Aki igazságos és örök. És aki a fia által már meg is váltott minket. Ezért ez a világtörténelem, és az üdvösségtörténet is célba fog jutni. Ezért kell azt mondani, hogy meg kell lennie a dolgoknak. Úgy olvastam, hogy meg kell lenni hamar. A Jelenések könyve erről szól. És én azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk szorgalmas jelenések kutatók. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálás beszédeit, és megtartják, amelyek megírattak, mert az idő közel van, adja Isten, hogy ez így is legyen mindannyiunk életében. Amen.
Holnap 9:30 szombatiskolai tanulmányokat tartunk. 3:45-től 12-ig istentisztelet van ezen a helyen, illetve este 6 órától művészeti estek címmel egy nagyszerű programmal találkozhatunk. Jövő héten pedig az epilógusnak, tehát a prológusnak megfelelő ellentétpár, a záró szerkezettel fogunk találkozni jövő péntek este. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk vissza. Befejezzük istentiszteletünket, és énekeljük a 136-os számú énekünk első és második versét, majd imádság után a harmadik versét.
Kegyelmes, szerető mennyei atyánk, mi köszönjük néked Jézus nevében azt a különös kegyelmet, hogy ma este elkezdhettük ténylegesen a jelenések könyve megértését, hogy ezt a néhány mondatot a könyv elején úgy kutathattuk, mint amely magában foglal mindent szinte, amely ebben a könyvben majd megjelenik, amely a könyv fő gondolatát, fő vonulatát jelenti, minden olyan dolgot, amely fontos a könyv megértése szempontjából. Legfőképpen azt köszönjük néked, Urunk, hogy a könyv központi szereplője, és egyúttal a szerzője is maga Jézus Krisztus. Ebből a könyvből őt ismerhetjük meg, és ennek a könyvnek az igazi célja valójában az, hogy őt ismerjük meg. Nem egyszerűen a múltat, vagy nem is a jelent vagy a jövőt, hanem Jézus Krisztust, aki a halottak közül első szülött, aki a föld királyainak fejedelme, és aki szeret minket, sőt, aki meg is mosott minket a bűneinkből az ő vére által. És ezért néked köszönjük meg, Urunk, ezt a különös könyvet, ezt a kijelentést, az apokalipszist, amelyből most megérthettük, hogy te vagy az alfa és az omega. Te vagy a kezdet és a vég. Te vagy az első és az utolsó. És nálad nélkül igazán semmit nem érthetünk meg. Ezért segíts, Urunk, hogy hozzád jussunk közelebb, amikor ezt a könyvet kutatjuk. És ahogyan közelebb jutunk hozzád, úgy egyre jobban megértjük majd, és megérthessük majd a világ dolgait, akár a gyülekezet életét, akár a világtörténelem problémáit, akár a hatalom kérdését, bármi olyan dolgot, amely talán aggodalmat, vagy valami félelmet is kelt bennünk. Segíts, Urunk, hogy Jézusban találjuk meg a kezdetet és a befejezést is. És ezért Jézusunk, néked köszönjük meg ezt a könyvet, és kérjük segítségedet, hogy add a te lelkedet nekünk, hogy ő általa igazán megnyíljék előttünk a könyv. És mi mindannyian halljuk, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Így áld meg bennünket, Urunk, és hallgass meg imánkat a Jézus nevéért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.